az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Ma délelőtt várja önöket az ötösben Gál Völgyi János.
Jó reggelt kívánok! Vendégem Presser Gábor Kossuth-díjas, Erkel Ferenc-díjas, érdemes művész, a Víg Színház zenévezetője, zeneszerző, a Lokomotív Gét együtt, és Presser Gábor így. Jó így, Gábor?
Jó reggelt kívánok!
Na, akkor el kell mondanom azt, hogy tegeződni fogunk, azért, mert én sokkal idősebb vagyok, mint te. Egy egész lapba, tehát 24
órával.
24, meg hát nagyon-nagyon régóta úgymond ismerjük egymást, de tényleg csak ismerjük egymást. Olvastam én nagyon sok mindent tőled, Gábor, nyilatkozatot, és azt mondtad, hogy halálosan unod, amikor olyanokat kérdeznek, amiket kérdeznek a gyerekkorodról, meg mindenről. Azt mondtad, hogy olyanokat szeretné hallani egyszer egy riportertől, hogy olyat kérdezzen tőled. Miért játszik mindig bés hangszerek hanglemekben, ezt már kérdésre értem, tud-e fütyülni, meg ilyesmi, hogy ilyeneket szeretné hallani. Na, akkor viszont azt kérdezem, tehát, hogy a BBC híradójának volt valami szignálja, amit teszel. Az hogy történt? Kezdjük itt.
Jó. Az a 80-as évek elején volt, amikor az LGT-t szerződtette a londoni EMI, és engem, mint zeneszerzőt, az EMI-nak a kiadó vállalata, ami azt jelentette, hogy egy csomó művem bekerült az ő könyvtárukba, illetve meg is jelentették az Elektromantik című lemezt, ami a Próba című balettnek volt a zenéje amúgy. És ezen a lemezen van egy zene, az a címe, hogy La Balletta, és nem tudom, szabad-e fütyülni, nem tudom, más.
Szabad.
Na, és akkor ez a darab az egyik jelenetében van, a balett egyik jelenetében van, és akkor egyszer csak, akik válogatták a BBC zenéit, azok erre rábukkantak ebben a bizonyos kiadói könyvtárban, vagy talán a lemezen, és akkor jelezték a londoni kiadónak, hogy ők ezt akarják a délután 7 órai
hírek
szignáljának. És tulajdonképpen a kiadó, miután akkor már jogon belül volt, hiszen már szerződve voltunk, és a kiadónak pont az a munkája, hogy értékesítse a szerzők műveit, a kiadó tulajdonképpen nem kérdezett meg engem, viszont küldtek egy kész feldolgozást ebből, hogy ezt keresd este 7 órakor a BBC, mert ezentúl ezzel nyitják az esti híradót, vagy 19 óra, nem tudom mikori híradót. És akkor ez így is volt, és jó sokáig tulajdonképpen egy budapesti Erkel Színházi balettzenének egy részletét használta a BBC.
Ez egy fantasztikus dolog, mert először nejem mesélte, Londonban látta a Gustavot például, akkor az embert elönti egy ilyen nagyon-nagyon nagy érzés. Én veled vagyok így, jó, elfogult is vagyok veled, mert úgy éreztem, hogy hát én a Pressert ismerem már gyerekkora óta, de szoktam én nyilatkozni, mert van, hogy engem is megkérdeznek. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az nem normális dolog, hogy valaki Webernek, Mozartnak vagy Pressernek születik. Ne haragudj, ne vagy nekem. Szóval ez nem normális dolog, hogy én például miért nem tudok zongorázni. Szóval, hogy ez hát valami...
Én meg mind azt nem tudom, amit te tudsz. Jó, nem tudok kenyeret sütni. És még sok mindent nem tudom.
Jó, csak hogy ez valami, hogy ennek te hiszel abban, hogy ennek úgy kellett történni, hogy a dobutcába kellett születned, oda kellett születned, az első emeletre születni, és a második emeletre lakik a sereseső. Te hiszel ilyenben, Gábor, hogy egyetlen foglalkoztál te ezzel így idősebb korodra, ami majd még jön, hogy vannak-e véletlenek?
Nem. Azt gondolom, hogy egyszerűen igen, vannak véletlenek, de azt, hogy a véletleneket megmagyarázzuk, az másoknak a szakmája.
Én most, hogy idősebb napjaim kezdődnek, hogy visszafele gondolom, és azt mondom, hogy jé, hogy ennek biztos meg kellett történni, hogy az ember eljusson oda, ahova eljutott. Tehát az, hogy nem a kis Béla villanyszerelő lakott fölötted, mert akkor lehet, hogy villanyszerelő lennél, hanem a seresre lakott fölötted.
Ha amikor engem elkezdtek zongorázni, tanítatni, én nem tudtam, hogy ki a Seres Rezső, és nem értettem abból semmit. és 4 éves voltam, nagyon jó játék volt a zongorán tanulni, én játékként fogtam föl. És amikor megértettem, hogy ki a Seres Rezső, akkor már nagyobbacska gyerek voltam, akkor úgy Isten igazából nagyon-nagyon távolinak tűnt nekem. Tehát maga az a műfaj, hogy ő ott egy étterembe tőlünk 150 méterre az Akáca utcában zongorázik, az nekem egy nagyon távoli műfaj volt, mert én akkor olyan 7 éves koromtól a Zeneakadémia úgynevezett gyakorló iskolájába jártam, tehát ott mindegyikünknek, akit oda fölvettek, az lebegett a szeme előtt, hogy majd komoly zenész lesz. Tehát én emlékszem arra a nagyon kisgyerekként, hát megbocsátható kérdésemre, hogy azt kérdeztem a Máté Klári nénitől, aki volt minden zongoraművészek, hogy is mondjam, ő volt a tanfelügyelő, a Zeneakadémia végzős növendékei tanítottak minket, és hát ő volt a mama. És bejött, nagyon-nagyon sok órát hallgatott meg, nagyon-nagyon lelkiismeretes néni volt, és hát ő referált a kadosáiknak, hogy tanítanak a növendékek. Igen. A nagy kadosapál, és akkor megkérdeztem tőle egyszer, mert nagyon-nagyon édesen viselkedett velünk. Hát ilyen pöttöm gyerekek voltunk, hogy ha majd az koncertem lesz a Zeneakadémián, és prüszkölnöm kell, akkor mit kell csinálni?
Azt mondta, hogy
nem fog kelleni. és tehát, hogy teljesen ebben éltünk, és engem egyáltalán nem is tudtam, hogy mi az a szomorú vasárnap. Sokkal, de sokkal később, amikor már ilyen konzis voltam, volt saját beatzenekarunk a konzin belül, a Mihály Tomival, és akkor már úgy hallottunk ilyen dolgokat, akkor már nagyon jól tudtam, hogy ki a Seres Rezső, és érthetetlen volt, hogy minden este valamikor 6 óra felé elhagyta a házat, úgy volt felöltözve, mint aki a Buckingham palotába megy, miközben elment egy ilyen füstös, kiabálós, kajaszagú helyre, ahol ordítva berendeltek tőle dalokat, és ő írta a világon talán az ötből, a világ 5 legnagyobb slágeréből az egyiket.
Én azért kötöttem ezt a két dolgot össze, mert valahol nekem ez egy olyan döbbenetes magyar sors, vagy mi, hogy a Seres Rezsőt, nem tudom, hogy tudják-e, múltkor ment egy amerikai film, és végig a motívum benne volt. Mm. És a végén én meg szoktam válni különben moziban is a vége főcímet, mert úgy érzem, hogy én tartozom a kollégáknak intézőbetében, hogy megnézzem még az utolsó asszisztens nevét is, és nem volt kiírva, hogy Seres Rezső. Től kaptam, loptam, és volt egy önálló zeneszerzője a filmnek. Nem. Csak én veled vagyok még úgy, hogy azért kezdtem ezzel a BBC-vel, hogy ez egy borzasztó nagy dolog lehet. Mert azt, hogy az ember Magyarországon elért, amit elért, az is nagy dolog, csak hogy neked is megvolt a lehetőséged, de a Seresnek is, neki nem jött össze, neked összejött valami, Gabi?
Hát olyan méretekben, amiről beszélni lehet, vagy dicsekedni lehet, nem.
De miért nem jön össze például a padlástól kezdve, de valahol azt is olvastam, hogy szó van róla, mindig szó van róla, hogy valahol a Broadway-n, vagy Londonban, vagy nem tudom én mi, hogy ez mi nem tud áttörni a magyar musical, amikor mi orba szájba teszed, én színház, ami megszűnt már, nem is tudom miért hívják meg Madár színháznak, csak musicalt játszik, hogy az miért jön be, és mi miért nem tudunk kimenni, Gabi, szerinted?
Hát szerintem ez nagyon bonyolult. Szerintem ez meg fog történni előbb-utóbb. Előbb-utóbb meg fog történni. Az nem elég, hogy jó, mert az egész mögé kell egy nagyon komoly felépítmény. Az egésznek kell, hogy legyen egy olyan háttere, amilyen elvárható mondjuk egy nagy nyugat-európai színháznál, vagy színházi vállalkozásnál, vagy vállalatnál. Ezek pénz. Monstrumok. Ez pénz és nagyon nagy szaktudás. Nem úgy értem ezt, hogy ott nagyobb a szaktudás, mint nálunk, hanem az ottani szaktudás kell. Tehát az ottani működésnek a jó ismerete, ott benn kell lenni abban a gépezetben, és én szerintem előbb-utóbb ez megtörténik, csak hát ugye kint is iszonyatos mennyiségű sikerre éhes producer, zeneszerző, szövegíró, darabíró, és így tovább, színházi ember vár arra, tehát ott tényleg úgy néz ki ez a dolog, hogy mint egy hivatalban úgy állnak sorba, majdnem, hogy sorszámot húznak az emberek, amikor megtalálsz egy ilyen produkciós irodát, és ott állnak kezükben a példány, a darabok, a zene, mindegyik már le tudja vetíteni neked, hogyha kell. Tehát iszonyatos felkészültséggel érkeznek arra, hogy a darabot egyáltalán meghallgassák, és egyébként, ami az én tapasztalatom, az, hogy a Padlás egy éves korában kikerült Angliába egy nagyon komoly és nagy produkciós céghez, és elkezdtek vele dolgozni. És egészen mások a szempontok. Egészen mások a szempontok. Én, amikor kimentem, akkor szereplőválogatás volt, elképesztő minőségű énekelő színészeket láttam, azt nem tudtam még senkiről sem, hogy játszik, csak azt, hogy tud énekelni, ha erre szükség van. Rengetegen ott voltak, nézegettük őket, jegyzeteket csináltam, nem volt szabad felvennem a kazettáson, ott volt a szakszervezet embere. Nem volt szabad egy felvételt csinálnom, tehát senkinek, tehát úgy kellett ezeket az embereket napjában mondjuk 38-at meghallgatni, hogy csak jegyzeteket csinálhattunk. Tehát nagyon nehéz
volt.
Hát próbáltam, igen. De közben gondold, de hogy ez 38 angol név volt, akit be kellett az, oké, a fényképe mindenkinek ott volt, ott maradt, nem volt szabad hangfelvételt csinálni, és az egész, mondom, egyre idegenebb lett tőlem, és aztán amikor a fordítás nekem rettenetesen nem tetszett, akkor ezen közel voltunk a kenyértöréshez, fölhívtam a Dusánt, és mondtam neki, Dusán, figyelj ide, én nekem most itt nagyon-nagyon valamit lépni kell, és itt vagyok egyedül, szerintem szar a fordítás, itt nagyon nagy gondok lesznek, nekem ez nem tetszik. Mire törekszünk, hogy legyen valami mindenképpen bemutatva, de lehet, hogy rossz, vagy egy rosszra ne. És azt mondtam Dusán, hogy tudom, hogy mit mondasz. És ebben maradtunk. Úgyhogy azon a délutánon én előálltam azzal, hogy nem lehet a Padlás harmadik dalában, az Örökre szépekben nem lehet benne az a sor, hogy all my dreams come true, ami azt jelenti, hogy minden álmom valóra válik, mert ebben a pillanatban ott nyugodtan abba is lehetne hagyni a darabot, már lement 17 perc, annak se volt értelme. Tehát, és amikor én ezt elmondtam, akkor azt mondták, hogy hát akkor döntsem el, hogy maradok vagy megyek. Angoloknál ezek nem nehezen jönnek, ezek a mondatok, pláne hogyha nagy hatalom van az ember kezében, úgyhogy mondtam, hogy hát nem tudom, azt hiszem, és azt mondtam, miután Suffolkban voltunk, azt mondták, kikísérnek az esti vonathoz. És megköszöntett. Tehát annyira más világ, annyira nehéz. Ez ugyanolyan, mint amikor azt kérdezik, hogy miért ennyi jó zenész van Magyarországon, ennyi jó zene van, ennyi jó zenekar van. Hogy az Istenben nem? És vannak már zenészek, akik kiköltöztek, akik már Hollandiában élnek, mindenfelé élnek, fiatalok. És azt gondolnád, hát tessék, akkor most már menni fog, hát hiszen ott vagytok a tűz közelben, de nem. Nem elég a tűz közelben lenni, még millió dolog kell hozzá. Nem tudom pontosan, hogy mikor lesz az első olyan magyar zenekar, aki tényleg azon a szinten fog betörni a nyugati piacra, vagy a nyugati zenék piacára, mint az ottani fiatalok, akik éppen bejutottak. Nem tudom, hogy mikor ez egyszer lesz. Azt tuti.
Most, hogy hallgattalak eszembe jutott, hiszen te is színháznál, vagy hogy hány fiatal színész kolléga van, akiről olvasok mindig, hogy ki van Hollywoodban, már úgy néz ki, de mindig kivágják a filmből őt, meg szóval, hogy ez nem ilyen egyszerű.
Nagyon, nagyon bonyolult lehet, de nem igazán tudom. Ha én tudnám ennek a receptjét, én boldogan elmondanám másoknak, akiknek még van ideje erre.
Szoktam én itt hivatkozni mindig arra, hogy nem megyek havasárig, csak magamról annyit elhetődik róla, hogy kérlek szépen 30 évvel ezelőtt a Benny Hillhez, akit én nagyon kedveltem, nem ismertem, azt tudtam, hogy eljutott egy kazettám, és írt nekem egy levelet, küldött fényképeket, meg mindent, anélkül, hogy kértem volna, ami beleírta, hogy nagyon nem is tehetséges, vagy nem tudom, hogy nekem érdemes lenne ezzel foglalkoznom, és hogy lehetne nekem karriert csinálnom külföldön, és ezt leírta, és aztán, hogy ültem egy, hát olyan gyorsan hoztam meg szinte döntést, hogy ez nem megy. Tehát, hogy az ember itt fölhagy mindennel, elköltözöl, előbb elmész Svájcban, elmész X-hez, Y-hoz, hogy, és akkor mi van? Tehát amikor fiatal színész voltam, és nagyon nem ment a pálya, ültem otthon a vörösborommal, és akkor azzal vigasztattam magam, hogy a Laurence Olivier, aki hát egyez maga, vagy a világ legnagyobbja, az ugyanígy ül, csak mondjuk jobb viszkit iszik, meg nem tudom én mi, és a szakmai problémái ugyanazok neked, mint a Webbernek, gondolom én.
Hát valószínű, hogy végül is ebben az dologban az elkezdése a dolgoknak az mindenkinél ugyanaz, hogy oda kell ülni a hangszerhez, kell gondolkodni dolgokon, kell jó emberrel találkozni, aki jó témát hoz. Ez mindenkinek ugyanaz. Utána kezdődik el, hogy tulajdonképpen sok irányba vezet az út, és a milyenké az nem feltétlenül rosszabb, vagy kevésbé szerethető. Tehát én szerencsés vagyok, és én azt gondolom, hogy csodálatos dolgokat kaphattam az élettől, emberben, művészekben,
jó, barátban. Adtál is, hogy de a csodálatos kismanyérben 58-ban, 59-ben megkapta a jászédiát, és akkor rengetegen támadták, hogy mire fölkapta a jászédiát. Azt mondták, hogy ne azt nézzük, hogy mire fölkaptam, hogy mit adtam. Azért itt a kiadás bevétel oldal azért adtál is, Gabi, rengeteg mindent. Bennem, amikor én nagyon büszke voltam megint csak rád, amikor az Omegával, azt hiszem, hogy Verebes írta az első nótát, hogy, és mondom, hogy Verebes, hogy osztálytás, és a Presser Gábor, hát mondom, egyszerűen ismerem őket, című dolog, de ez nálad olyan lehetett, hogy amikor én elvégeztem a főiskolát, azt mondtam, hogy humorral, kabaréval, paródiával soha a büdös életemben nem, én nagyon nagy drámai színész leszek, tehát olyan, hú, de te akkor ugyanígy indultál neki, hogy te olyan ülsz majd egy nagy hatalmas Bösendorffel, Zeneakadémia, egy reflektor rád, és Beethoven és Schubert csak úgy ömlik a kezed alól. Nem?
Hát,
volt ebben részed egyáltalán, Gabi?
Hát olyanban nem, hogy én a Zeneakadémián játszottam.
Most nem azért, csak hogy egy ilyen...
Hát később az Amadindával, igen.
Az egy mindenki szilveszterkor van. Igen.
De úgy nem, mert belőlem végül is nem lett komoly zenész, tehát én elé a 20, még 21-23 éves koromban a Konziban voltam az énekszakon, meg mint zongora kísérő, így vagy úgy, de valójában már rég letettem arról, hogy én zongora művész legyek.
De azt az elején letettél róla, vagy így alakult az élet, vagy pedig volt néha benned, hogy ha persze, hogyha híres komoly zongora művész lenni, akkor nem te lennél a Presser Gábor. Ez egy valami feladat, ha én Szatymazon játszom a Hamletet, meg a Otellót bázsaszámra, akkor nem én vagyok a Gábor. Nem? Ez egy...
Hát, én ugye együtt nőttünk föl többek között a Kocsis Zolival, és mondjuk 5 éves koromban hallgattam a Zolikát, és szépen lassan megértettem, hogy beláthatatlan a különbség a kettőnk zongorázása között, úgyhogy én 5-öst kaptam a Konziban, csak tudod, ő már nem volt osztályozható, mert vicc lett volna, hogy ezt kap egy 5-ös.
Technikáról beszélünk?
Nem, itt a muzsikáról van szó, itt magáról az egyetemes zenéről van szó, hogyha őróla beszélünk. Tehát az valami egészen elképesztő, amit ő tudott. És akkor hallgattam a Dedit, Ránkidőt, hallottam a Schiffert, és azt mondtam magamban, akkor voltam másodikos a Konziban, és azt mondtam magamban, soha nem fogok ide eljutni, de engem ettől még a komoly zene nagyon érdekelt a zongora kísérés, mint olyan, akik nem lesznek olyan híresek a zongora kísérők. De mondjuk például a komoly zenei zongora kísérők, akik a nagy énekeseknek a dalestjeit kísérik, akikhez ragaszkodnak énekesek úgy, hogy ahhoz igazítanak turnét, hogy mikor ér rá az ő kísérője. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép szakma, és engem ez rettenetesen érdekelt, onnantól kezdve, hogy az énekszakon először mint önkéntes, és utána is mint önkéntes, ilyen zongora kísérő, vagy kicsiben korrepetitor voltam. Engem ez a dolog elkezdett rettenetesen foglalkoztatni. És tulajdonképpen ezt csináltam a Konziban, már az Omegával is párhuzamosan, tehát olyan 18-19 lettem, amikor az Omega az első dalokat elfogadta tőlem, és kért újabbakat, és akkor még nagyba jártam a konziba, főleg az énekszakra, mert eleinte arra gondoltak, hogy még belőlem is énekest csinálnak, mert hogy valami nagyon szép volt a baszbaritonom, de hát ez azóta már ez nem nagyon bizonyítható, és ez csak, hogy úgy mondjam, ez
nem presszer hang nem van.
Igen, tehát ezt nem tudnám bebizonyítani, hogy ez megtörtént, de körülbelül egy olyan 22-23 éves koromban hagytam abba, hogy a konziba zongora kísérgessek.
Azt, hogy téged befogadtak az Omegába, az hogy ment? Oda mentél, vagy pedig azt mondta, Mihály Tomi volt, igen.
Oda
igen.
Betuszkolt.
És az milyen érzés volt neked, amikor azt mondta, nem tudom, kinek kellett mondani az Omegába, Benkő Lacinak, kinek, hogy te pici vagy, nem tudom, akkor pici voltál-e már, hogy ez jó, figyelj ide, Öri, hozzá még ilyen nótákat nekünk.
Hát a Laux mondta, hogy hozzak még, ő volt tulajdonképpen a zenekarvezető, pontosan, hogy hivatalosan ki volt kinevezve, vagy kiviselte ezt a rangot, nem is tudom, de hát mondjuk a Laux vezette az Omegát, és ő mondta nekem körülbelül egy olyan 3-4 dal után, egyszer csak azt mondta, hogy figyelj, itt most komolyra fordultak a dolgok, és valójában olyan történt, ami teljesen hihetetlen, hogy az Omegát leszerződtette a Decca, a londoni Decca, hát az egy olyan cég, mint aki éppen a Rolling Stones is náluk volt, és hát mondjuk ők voltak azok, akik nem tudom, 4-5 évvel korábban a Beatles-t kirúgták, tehát csak úgy érdekelne, hogy azok az emberek, akik onnan kirúgták a Beatles-t, még mennyi show tettek meg annál a cégnél, mert hát azért az egy világszám cég volt. Na mindegy, úgyhogy a Laux azt mondta, hogy na most komolyra fordult a dolog, el kell kezdeni dolgozni. Persze, hát ugye én egy ilyen Hályok Kovács gyerek voltam, nem voltam, egyikünk sem volt igazán jártas a rockzenében, tehát stílusokat kevertünk össze, nem nagyon tudtuk, hát így kísérletezgettünk. Egy dolog ott járt előttünk, hogy az Illésnek milyen jó nótái vannak. Tehát az, hogy a Szörényi Brody micsoda nótákat írt, ez ott volt előttünk. És ott voltak azok az angol slágerek, amiket innen-onnan lekoppintott az Omega, ezeket én is gyorsan megtanultam, de akkor még nem voltam játszótag. Csak úgy ismertem, volt olyan, hogy én is játszottam egy kicsit valamelyik klubban, és akkor egyszer csak tényleg elmentünk, és felvettük azt a lemezt, és hát nem lett az egy sikeres lemez, és én nem is hallottam, talán nem is tudom, 40 évig. Ezelőtt 5-6 évvel, akkor igen, de soha többet nem, és ezelőtt 5-6 éve megjelentették itthon Magyarországon CD-ben egy kiadó, az a kiadó, aki a Deccát Magyarországon képviseli. Nem mondom a nevüket, mert nem is érdemlik meg, és vagyis megérdemelni. A lényeg az, hogy még egy tisztelet példányt sem kaptam.
De van ilyen.
Tehát magyarul azt sem mondták, hogy itt van, ezt nagyjából te írtad, küldünk egy példányt. Vagy mondjuk kedvezményes áron 854 forintért megveheted. Mire felébredtem, addigra a Misinél meghallgattam a lemezt, neki is egy volt. Ő is egyet, ő egyet kapott, én egyet sem. Úgyhogy, na szóval, hogy így csúszkálsz, igen. A jó meg a hülyeség között.
Jönnek a hírek, és Presser Gábor a hírek után folytatom.
Aki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jó, ha az imádott szempár mosolyog. Jaj, a földre zuhannak a csillagok. Nincs itt baj, itt el nekem, megyünk át az életre. Néha jó, aztán megszokjuk már.
Vendégem, ezt eszembe se kéne mondanom, Presser Gábor. az apropó többek között, hogy találkozunk, az is, hogy október 28-án van neki egy másik nagy kedvencem, Falusi Marian, lesz egy közös estetek. Kettő kérdést tennék föl, Gábor, legalább te figyelj arra, hogy mi a sor. Na, az első találkozás a színházőt, te Vixen a zenei vezetője vagy, a másik meg egy ilyen koncert a Mariannal, ez ami más plusz készülődést igényel, mint hogyha van egy sima koncertetek?
Abszolút. A találkozásunk a 80-as évek közepén?
Nem.
A 80-as évek közepén a Pesti Színházban elkezdtük próbálni, vagyis műsorra tűztük, a Rémségek kicsiny boltja című...
Hát onnan van a Falusi Marian György.
Így van, őket akkor beszippantottam a színházban, nem is ismerték még egymást sem, és ott nagy szükség volt rájuk abban a darabban, és aztán teltek, mondtak az évek, és ők kitalálták maguknak a padödőzést, és én aztán nagyon jobban voltunk, soha nem dolgoztunk úgy, hogy a Marian és én kettesben, de valamikor 2000-valahányban, tehát nem, nagyon-nagyon hosszú évek után hallottam egy felvételt vele, és egyszerűen nem magamon kívül voltam, és mindig nagyon tetszett, mindig nagyon nagyra értékeltem, de hát akkor teljesen kész voltam ettől. Úgyhogy fölhívtam, és mondtam, hogy nekem január végén, vagy február elején, már emlékszem, lesz egy aréna koncertem, és szeretném, hogyha eljönne oda, és választana valamit, hogy ott énekelne. És akkor innentől kezdve nagyon sok olyan egyzongorás koncertem volt, ilyen mondjuk úgy, hogy szerzői est, ahova őt elhívtam, és akkor 3, 5, 6, amennyi kijött, annyi dalt elénekelt velem. És akkor ez így megy, nem tudom én, jó sok éve. És akkor egy pár éve mondtam, hogy te, valahogy én szerintem az nincs rendjén, hogy nincs egy olyan lemez, ahol igazán megmutatod, hogy mit tudsz, és hogy én otthon szeretnék csinálni egy ilyen lemezt veled, ott a zongora is a könyvespolc közé beállhatsz, és vegyük föl. Ma már nem kell mindenért stúdióba menni, mert igen, a telefonodon is jobb minőségű hangfelvevő berendezés van, mint ezelőtt 5-6 évvel egy stúdióban. Úgyhogy ez így történt, hát nem csak egy zongora kíséri, mert mindenfélén, amit otthon találtam, azon játszom a lemezen, de akkor lett ez a lemez, és akkor ennek a lemeznek elég nagy sikere lett, és akkor valaki azt mondta, hogy nem akarjátok ezt koncerten, és akkor mondtam, hogy akarjuk, akkor Marian is azt mondta, hogy akarjuk, és ehhez viszont, hogy válaszoljak, amit másodiknak, de rengeteg készülődés van, már a nyáron próbáltunk, ugyanis hát felkértünk 4 muzsikust, 4 egészen elképesztő, különös, különleges és különös figurát, a Kovacsot, aki Kovács Péter néven is fut, aki már hát 2002-ben az LGT-vel ott volt a úgynevezett, nem tudom szebben mondani, a háttérzenekarunkban volt az egyik főénekes, meg billentyűs, néha gitározott. A Tóth Tamás Ferenc, aki a Koncerto Budapestben ül az első hegedűben, és fiatal korában, ma most is fiatal, de a legfiatalabb korában jazzzongorista volt, és közben egy hegedű művész. És a Teja együttesben ők még együtt játszottak a Holó Aurellal, aki viszont az Amadinda oszlopos tagja, és ugye nekem szívbeli jó barátom. És a Földös Hanyi az ütőhangszeres, aki minden zenes, a bíró eszteres. Hát szóval egész különös kis dolog, megint csak egy ilyen agyament zenekari fölállás, mert itt nincs dob, basszusgitár és
mindenféle. Tehát a Földő ott van, akkor minden van.
Hát van ott Csetepaté rendesen, és hát ugye ezt azért össze kellett hangolni, mert ez nem ilyen jam session dolog, hanem ezeket meghangszerettük, és ezt nagyon keményen kellett próbálni, most is még egyébként próbálunk minden nap, és ma lesz az első előadás oda át Felvidéken, Révkomáromban, holnap meg Dunaszerdáján, és akkor most és veszünk egy-két-három nap szünetet, ez lesz az összes, és utána megint próbák végestelen végig az előadásig.
A zenekart meg a színházat úgy is kérdeztem, hogy a te kapcsolatod a színházzal, hogy a Vígszínháza mit jelent ez, hogy te zenei vezető vagy? Tehát most például a Pál utcai fiúkat te kezeden megy át, vagy ez hogy megy?
Nem. Nagyon sok darab, igen, a Pál utcai fiúknál nem volt semmilyen szükség.
Egyszer. De úgy értem, hogy te vagy a zenei vezető. Tehát
hát papír, mondta, ez egy ilyenkor ez
hogy,
egy...
Lacikám, ne hogy kérek szépét,
nem, ez nem így megy. Egy bizonyos ügyben fölhívott, de úgy különben teljesen, hát hogy is mondjam, ez az ő munkájuk volt, tehát ezt neki kellett végigcsinálni, ő mögöttük is áll egy komoly produkciós csapat, nem csak a színház maga. A legtöbbször nekem az a dolgom, hogyha egy rendező keres zeneszerzőt, vagy keres zenéket, vagy valamit megoldani vélt, de nem sikerült, olyankor kell nekem dolgozni, behozni zeneszerzőket a színházba. De hát ugye, ez nem egy zenés színház, tehát igen. Azért mondjuk sok a zenés darabunk, mondhatni.
A Vígszínházi kollégáknak innen üzenem, hogy ez nem egy zenés színház, azért már nagy sikerek vannak.
Igen, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az én úgynevezett zenei vezetői állásom, az néha, és ez a ritkább alkalom olyan, hogy még éjjel fél háromkor is benn vagyok, és néha olyan, hogy egy hónapig semmi értemlegeset nem csinálok az épületben.
Azzal kezdtem, hogy mit kéne olyat kérdezni, amit nem szoktak tőled kérdezni, lehet, hogy ezt szokták kérdezni, de engem érdekel, hogy amikor másnak, tehát ugye írtál, hogy jöttem Kovács Katának, Zalatnainak, az én általam ugyancsak elfogult, hogy Zoránnak lemezt, hogy akkor, meg a Maria, hogy akkor ilyenkor bele kell bunyod, tehát leülsz, és akkor Zoránul kell zenét szerezned, Kovács Katil kell zenét szerezned?
Persze.
Akkor te vagy a Bovariné, hogy akkor bele kell bújni?
Hát igen, szoktam is így mondani ezt. Szerintem igen, és szoktam azt is mondani, hogy eléggé érthető legyen a példa, hogy mondjuk fura lenne, hogyha tudom én, készülődök egy Zorán lemezre, és a nyolcadik nóta közben fölhív a Ruzsa Magdi, hogy ő akar egy dalt, és akkor azt mondanám, hogy jó, hát itt van, mégis már 7 Zorán egyet odaadok a Ruzsának. Hát ilyen nincs, ez nem csak egy etikai kérdés, hanem hát ez nem őről a szól, nem ő rá van elképzelve, nem ő jár, nem őt látom magam előtt, akár színpadon, vagy bárhol, hogy ezt, és nem az ő hangját hallom, tehát nem lehet ilyet csinálni.
Meg azt is kell tudnod, hogy ki mit tud, mert már ugye ki énekelni, mert ugye a Leonard Cohen-t én nagyon kedvelem, és például soha nem énekel, mert minden itt lenn van, és hát ő magának írta a dalait, ő pontosan tudta, hogy e fölé már nem megyek.
Igen, de mégis az a Cohen dologban az a zseniális, hogy utána mások nagy éneklést csaptak belőle, és őrületes sikerekre vitték. Őrületes, hogy emberek hogy énekelték el a Halleluját, hogy zokogsz. Ő meg eldörmögte. Isten nyugosztalja, és csodálatos volt az is.
Ez a másik nagy kedvencem, neked biztos a Lucsodálla. Nem tudom, megvan-e neked.
Igen, de nem vagyok.
Csak, hogy az csak azzal a hanggal jó. A My Way nekem csak a Sinatrával, nekem a Tom Jones a élő legnagyobb énekes.
Ez megszokás, meg ez ízlés kérdése. Ja. Tehát ez lehet így is, de ezt tiszteletben kell tartani, hogy mindenki választ magának valamit, amit ő szeret.
Erről van szó.
Meggyőzni egy embert, hogy te szeress egy énekes.
Valami nem jó, nagyon elénekelve. Én nem tudom, azt hiszem a My Way-t hallottam a Pavarottival, Zümdi régebben emlékszem, Gabi, hogy voltak a rádióban ilyen rádióoperettek, és amikor egy ilyen operaénekes elkezd beszélni, az borzaszt. Az milyen, amikor a színészek énekelnek? Kérdeztek téged, mint zenei igazgató, színházi igazgató bácsi. Mert ne tőlünk, mindig azt mondom, hogy ne tessék azt várni tőlünk, amit elvárnál a Simáli Józsefnek.
Igen. Azt gondolom, hogy amit a színészek énekelnek, az nagyon-nagyon érdekes. Az engem nagyon-nagyon érdekel, mert ugye itt történik meg valami egy dallal, ami azt jelenti, hogy a szerző rögtön megtudhatja, ha egy színész kezébe kerül a dala,
igen,
hogy mi az, amit ő még nem gondolt, vagy amit nem gondolt át. Tehát mondjuk én voltam olyan szerencsés, hogy például én úgy írtam a padlás dalait, hogy tudtam a szereposztást. Nagyon nehéz munka volt, iszonyatosan nehéz volt, rettenetes körülmények között dolgoztunk, de tudtam a szereposztást. Tudtam, hogy bármit leírhatok a kaszásnak. Tehát ez egy nagyon fura dolog, mert az ember ír egy darabot, és arra kéne gondolnia, hogy de jó lenne, hogyha ez így a 50 évig menne, vagy az örökké valóságon lenne, és mégis kihegyezed arra, hogy van egy Pápa Jerika, vagy van egy kaszás, és mondhatom a többieket is. És amikor először meghallottam a dalt az Attilától, tehát amikor tanítottam be neki, és ő már tudta, akkor meghallottam az ő hangján valamit, amit addig én nem tudtam a dalról. De ugyanezt történik egyébként sok jó énekesnél is. Nagyon sok jó énekesnél megtörténik az, hogy a szerző meghallhat valamit, amit ő nem tudott még a saját daláról. De a színészeknél az egész. Persze, bocsánat, hogy ilyet mondok, de természetesen ez fordítva is lehet. Tehát egy színész értelmezhet félre dalt, és miután színészi eszközöket használ, el is húzhatja a dalt rossz felé.
De ez nem fáj neked, hogy például a Géza nem tudja úgy kiérni, most csak nem a hegedűs Géza, hogy mondom, hogy Géza, akkor legyen Félix, nem tudja úgy kiénekelni, mint ahogy ezt elképzeltem.
De fáj, de hát ugye nekünk ez a zeneszerzőknek, ez benne van a pakliban. Én, ha valaki egy olyan színházban dolgozik, amelyik nem úgynevezett zenés színház, akkor tudomásul kell venni, hogy itt viszont ő színészt kap, és az nagyon nagy dolog. A sokkal nagyobb dolog, mint hogyha egy énekest kap, aki játszik is.
Igen.
Tudod?
Igen.
Tehát ezt most nehéz így elmagyarázni, nekem engem ez érdekel.
Te zsűriztél is, meg nem tudom, meg hát gondolom azért figyeled, hogy kell ennyi, én nem tudom, mindig azt mondom, hogy minden napra egy táncdal énekes, hogy kell ennyi. Nekünk már könnyen jár a szánk, mert már vagyunk, voltunk, mert nem tudom, előttünk a múlt, de hogy kell ennyi szerencsétlen embert arra biztatni, hogy nem lesz belőlük semmi. Mert mire megtanulok egy nevet, már a másik csatornán megnyerte a Bubó a másik versenyt.
Igen, hát ez egy fogas kérdés, amire én nem nagyon tudom a választ, mert ugye itt az dönt mindenben, hogy nézik-e az emberek. Tehát, hogyha ezeknek nézettsége van, akkor fognak csinálni ilyen verseneket. Itt már szerintem nem az a szempont, hogy Bubó nagy csillag legyen a végén, hanem az a szempont, hogy menjen a műsor, tehát, hogy menjen a sorozat. Az, hogy utána mi lesz velük, az már nem az ő dolguk, és van akinek sikerült, van akinek nem. Nyilván minél telítettebb a piac, annál nehezebben fog Bubó
fönnmaradni
és megmaradni, de hát Bubó is ezt vállalta, mert akarnak az emberek a tévében szerepelni, egyszer nem olyan nagyon rég. És ez azt hiszem, hogy nagyon tanulságos. Egy barátom kislányától kérdeztem, aki ment felvételizni a színművészetére, és azt akartam kérdezni, hogy minek megy, filmvágónak, filmrendezőnek, producernek, színésznek, dramaturgnak, vagy melyik szakra megy is. Ezt kérdeztem, hogy mi akarsz lenni? Híres.
Igen.
Tudod? Na, hát erről szól az egész, tehát Bubó híres akar lenni, és lehet, hogy annyira azért lesz híres, hogy abból valami lehet, meg ennek óriási vonzása van ennek a dolognak, a nyilvánosságnak és a nyilvánosság előtti szereplésnek.
Ez egy fura dolog, mert volt itt olyan kolléganőm, akit azzal piszkáltam, hogy ő nem híres, nagyon jó szél, és azt mondta, hogy ő például nem. Ő megy az utcán, ő megőrül attól, hogy megismeri, és utána napokig gondolkodtam, hogy én pedig azért akartam nagyon olyan színész lenni, hogy megyek az utcán, a Mátra moziba láttam a Gábor Miklós, az Alba régiért, és akkor úgy mentem az utcán, mint a Gábor Miklós. Én azért akartam, én nem tudtam mi az, hogy színészet, hogy szöveget tanulni, elviselni kollégákat, meg mennyi frászt kapni a színpadon, meg anélkül, meg körülötte, mert híres akartam lenni. Benned volt ilyen, Gabi, hogy én legyek a...
Hát... Igazság szerint, ha volt, akkor nem fogtam föl, mert én nagyon sokáig jól elüldögéltem a háttérben, és, tehát a zongora mögött, és igaziból az LGT-ben nem is volt frontember, és mint karakterek senki nem volt olyan, hogy szeretett volna úgymond előrébb kerülni, nem hogy tolakodni. Somlóban soha nem volt olyan, hogy én vagyok a fő attrakció, én engedjetek középre. A Jamesben soha nem volt olyan, hogy ő azért, mert ő állt mondjuk középen nagyjából, akkor ő most még egy kicsit hozzátesz ez a dologhoz, hogy hát ha nem tudom, jön. Tehát nálunk ilyesmi nem működött. Amikor egyedül játszom az utolsó jó néhány évben, hát akkor nyilvánvaló, hogy magamról szól egy zeneszerzővé szól az adás.
Vagy a presszer.
Hát. De én valahogy mindig úgy el voltam a háttérben, és ettől, hogy most egyedül játszom, nyilvánvalóan ebben valahol mélyen biztos az is benne van, hogy hú, hát hallgassatok már meg engem.
Akkor úgy kezdenek megismerni, hát szép lassan.
Ja.
Ahogy telik múlik az idő. Tehát akkor 28. a kongresszusi. Az, hogy egy lemez elkészüljön, ezt én nem tudtam, most minden olyan, ki van írva, hogy kézi, gyártmányú, nem kugló, meg minden olyan kézi. Én nem tudtam, hogy ezt így lehet csinálni egy lemezt, hogy leállok a könyvespolc két része közé, és akkor fölveszünk egy lemezt.
Igen.
De hogy, és ilyenkor, amikor készültök erre, meg mindentek közben dolgozol, ami most a dolgozást ne érts félre, hogy jár neked az agyad ilyenkor máson is, tehát... Hogy jó, kell, hogy járjon?
A jó kikapcsolódás. Ilyenkor nagyon-nagyon belepöröksz abba a dologba, amit próbálsz. Csinálsz. Tehát itt most, ezekben a napokban én tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy semmi mást már nem is tudtam a világról, csak azt, hogy próbálunk. A tele van rakva egy színpadon, próbálhatunk, ami nagyon nagy szerencse. Tele van hangszerrel az egész színpad, de gyönyörű is.
És akkor mazsolászt.
Igen, és mire hazamegyek, addigra összecsuklok. És akkor délelőtt, ha nem akarok megőrülni, hogy már elkezdeni fölgyúrni magamat kettőre a próbára, akkor nagyon jó olyasmikkel foglalkozni. Tehát én most látok
olyan... Elsősorban.
Az is, de látok újra, tehát ez jó kikapcsol az, hogyha oda-vissza zongorához és egész más csinálsz. És verseket olvasol, és játékból zenésítgeted meg, vagy akár lehet az még komoly is. Az jó, tehát én nem gondolom azt, hogy úgy kell dolgozni, hogy van egyfajta feladat, és akkor abba bele kell őrülni. Úgy is beleőrülsz, ha rendesen csinálod, de tessék kiszállni belőle, és tessék valamilyen másik dolog. Most engem a legjobban ez kapcsol ki, vagy ez nyugtat meg, vagy ez vigasztal, hogy odaülök a hangszerhez, és játszom, és közben lapozgatok, és nekem a Létbüfé, a Parti nagy kötet már megvolt elektronikusan a megjelenés előtt, úristen, most ebből mi lesz, hogy a kiadó, és én már azokat olvasgattam, és játszottam hozzá kísérő zenéket, és csak úgy szórakozásból. Hát az elképesztő az anyag, és akkor én ezzel így tök jól el vagyok. És akkor valamikor összekalapálom magam, és elindulok a próbán, és akkor tudom, hogy ott semmi másra nem fogok figyelni, és azt sem hagyom, hogy más figyeljen másra, mert
hát ott
igen, folytogató ember vagyok.
Én azzal kezdtem, hogy lényegesen fiatalabb vagyok nálad.
Dehogy is, öregem.
Vagy lényegesen vagyok nálad, bocsánat. Igen, csak szerettem volna kicsit csalni. Mindegy. De azt is nyilatkoztat, hogy azért is unod a beszélgetéseket, meg a riportokat, mert amit akarnak tudni, hogy minden fönn van a neten, el lehet olvasni a gyerekkorodra mindenről. Én azt hiszem, Gábor, tévedsz, mert az emberek nem azt hisszük, hogy tudnak rólunk mindent, meg hogy érdekli őket, de én azt attól tartok, hogy nem. Csak úgy zárójelben mondom neked.
Persze, ebben neked igazad van, nem azt mondom, hogy tudjál, de hogy oda lehet, igen, oda lehet lapozni, és akkor...
Jövőre hát nem tudom, hát ha minden igaz, akkor egy kerek évfordulód lesz. Nekem egy nappal
előtt. Kisvártatva.
Igen. Hogy ez téged zavar foglalkoztat, vagy pedig úgy érzed, hogy ott áll, bennem úgy maradtál meg, hogy szemveges voltál, ilyen piros mozgás volt a fejed, és nagyon édes voltál. Gondolom én is, csak nem láttam magamat így kívülről. Hogy ez téged foglalkoztat, vagy érdekel, nem érdekel, Gábor?
Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem foglalkoztat, mert hát ha előre nézel, akkor már nem annyira kell a szemüveg. De mégiscsak azt gondolom, hogy nem, én ma nem gondolok arra. Tehát én ma nem azt érzem a hangszernél, hogy 69 és fél éves vagyok. Tehát nem erre gondolok. De nem erre gondolok menet közben. És valahogy azt gondolom, hogy ez jó. Hát ha meg akartunk volna halni, akkor veszünk valami hajókötelet.
Volt rá.
Igen. Ha megélni akarunk, akkor meg beleöregszünk.
Éljünk még egy kicsit, jó? Benne hát október vagyunk. 28-áig feltétlenül Farusi Mariannal meg a nézőkkel együtt. Gábor, én nagyon szépen köszönöm, és miután valóban 40-50 évente szoktunk így hosszabban beszélni, akkor a következő legyen, én már most megkérlek, hogy tedd szabaddá magad, jó?
Jó, minden. Képpen.
Köszönöm szépen, Presser Gábor volt a vendégem.
Tiéd minden cseppnyi víz, hívek szolgák árasztják, soha egy kortyot rám ne víz, és ne kíván, hogy szomjamat bízzam rád. Tiéd minden gyűrött át, az egész föld anya szóját. Éljek úgy, hogy meg se állt, de ne kíván, vágyamat bízzam rád. Igaz, hívtalak, nagyon kellettél. Én azt hittem, lehajolsz egy emberért. Ha nélküled, nincs tovább a hitemet. Hiába bíztam rád. Szeresd őt, aki gyenge, szeresd őt, aki fél, szeresd őt, aki vesztes, ki azzá neveltél. Szeresd őt, aki gyenge, szeresd őt, aki fél, őt, aki vesztes, kit azzá neveltél. Neked nem kell, aki ért. Neked nem kell, aki lát. Hogy sorsomat bízzam rád.